Kedves hallgatom! Az Efézusi Levél 6. részének az 5. versétől folytatjuk ige magyarázatunkat. Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Efézusi Levél 6. rész 5. verstől a 8. versig. Szolgák. Szó szerint rabszolgák. Legyetek engedelmesek test szerinti uraitoknak, vagyis földi uraitoknak. A szolgák ne csak akkor dolgozzanak, ha látják őket, és félszemükkel a munkát nézik, és csak akkor dolgoznak, ha a gazdájuk figyeli őket. Ne az embereknek igyekezzenek tetszeni. Más szóval, ne a főnök kedvét keressék. A szolgálatot úgy végezzék, mintha Krisztusnak szolgálnának, és lélekből teljesítsék az Úr akaratát. Felelőssége van a hívő munkásnak, és felelőssége van a tőkésnek vagy a munkáltatónak is. Ez a munkáltató alkalmazott viszony pálkorában még élesebben megkülönböztetett volt, mint ma. Akkor rabszolga és gazda állt egymással kapcsolatban. Emlékszünk arra, hogy ez az egész szakasz az 5. rész 21. versénél kezdődik, ami így szól. Engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében. Ez rendben van vasárnapra az Isten tiszteletre, de mi történik hétfőn reggel, amikor munkába megyünk? A keresztény munkások a gyárak keresztény tulajdonosainak dolgoznak, és nincs szükségük munkafelügyelőre, hogy oda menjenek a kapitalistákhoz, és megmondják, hogy mit tegyenek. Ismerek számos hívő üzletembert. A munkaidő alatt van istentiszteleti szolgálatuk, és megfizetik munkásaikat arra az időre is, amikor a kápolnában vannak. Virágzanak, és Isten megáldotta őket. Nincs szükségük szakszervezetre. Egy ilyen vállalat dolgozója mondta, ha szakszervezetben volnánk, akkor nem érnénk el azt, amit így elérünk. Mi keresztényekről beszélünk, keresztény munkásokról, és keresztény munkáltatókról. Az éremnek két oldala van. Ez a mindennapi élet talajára hozza a lelki kérdéseket. Úgy becsülik, hogy a római birodalomban élő 120 millió lakos fele rabszolga volt. A kereszténység sohasem támadta a rabszolgaság gonoszságát, hanem inkább lenyúlt a rabszolgákhoz letaposottságukban, és fölemelte őket, biztosítva nekik a Krisztusban nyerhető szabadságot. Az evangélium természeténél fogva elítélte a rabszolgaságot. Lényegében letörte a rabszolgaság bilincseit az emberek testéről, és letörte az értelmükről és a lelkükről is. Rabszolgák tömege fogadta el Krisztust, és úgy tudjuk a Római Levél 16. fejezetéből, hogy sok rabszolga nevét, vagy a pretoriánus őrség tagjainak a nevét említi Pál. Az Egyesült Államokban a polgárháborúban dél veszített. A délieknek veszíteniük kellett, mert a rabszolgaságot támogatták, és az helytelen volt. Ez nem azt jelenti, hogy az északiak helyes módszert alkalmaztak, hanem azt jelenti, hogy a rabszolgaság alapelve önmagában helytelen. Szolgák. Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Figyeljük meg, mit mond Isten igéje. Engedelmeskedjetek. Ez elmondja, hogy a kereszténység nem ösztönözte a forradalmat a rabszolgaság gonosz gyakorlata ellen. Az evangéliumot prédikálta, ami forradalmibb volt, mint bármilyen forradalom a föld hátán. A forradalomnak mindig volt a gonosz mellékhatásai. Keserűséget és gyűlöletet hagyott maga után, ami évszázadokon át tartott. Krisztus evangéliuma ledöntötte ezt az elválasztó falat, amit korunkban az előítélet, a faji megkülönböztetés emelt, és felváltotta az igazi testvérszeretettel. Ha Isten igéjét úgy prédikálnánk, mint a régi időkben, és ha keresztények engedelmesek és hűségesek lennének azok iránt, akiknek engedelmességgel és hűséggel tartoznak, akkor az egész társadalom képe megváltoznék. Az ember nem csak azért keresztény, mert vallja kereszténységét, és Isten gyermekének tekinti magát vasárnap. Hogy igazi keresztény-e, azt bemutatja a munkáltatója, a családja, az otthona, az egyháza és a lelkipásztora iránti hűsége. Amikor a magát kereszténynek valló ember hűtlen életének ezeken a területein, akkor hűtlen Krisztus iránt is. Bizonyára nem eredményes bizonyságtevője Krisztusnak. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ez világossá teszi, hogy a rabszolgaság csak az emberek testére és nem a lelkükre vonatkozik. Az engedelmességet félelemmel és rettegéssel kellett gyakorolniuk. Ez nem azonos azzal, hogy legyenek meggyalázottak gazdájuk előtt, hanem hogy tisztelettel és méltósággal bánjanak velük. Tiszta szívvel. Ez azt jelenti, hogy ne legyen benne képmutatás. Ne legyen benne kétértelműség. Nem szabad a munkáltató csizmáját nyalni, amikor ott van, és aztán tördöfni a hátába, amikor már hátat fordított neki. Az ilyen cselekvés sohasem vall a keresztény életre. A rabszolgák engedelmeskedjenek, mint a Krisztusnak. Ez azt mutatja, hogy a rabszolgát fölemelték a letiportak helyzetéből, ahol a lehető legkevesebbet végezték el, és csak akkor, ha a gazdájuk figyelte őket. Most már Krisztus rabszolgái, és Krisztus felszabadította őket. Följebb kell tekinteniük földi gazdájuknál, hogy igyekezzenek mennyei gazdájuknak tetszeni. A földi gazda csak a rabszolgának a teste fölött uralkodik. Krisztus rabszolgái átadták lelküket neki, sőt teljes személyiségüket is. Emlékezzünk arra, hogy Pál magát Jézus Krisztus rabszolgájának nevezte. Ha valaki valami jót tesz, ez mutatja, hogy magatartásuknak tükrözniük kell a keresztény szolgálatot. Amikor Isten gyermeke, akár rabszolga, akár gazda, akár alkalmazott, akár alkalmaztató, arra a helyre kell emelkednie, hogy élete indítéka az legyen, hogy kedveskedjék Krisztusnak, és akkor a tőke és a munkaerő által emelt akadályokat könnyen félre lehet tolni az útból. Korunkban újfajta rabszolgaság van, és ez végig söpör a világ népein. Országunkban olyan rabszolgaság van, ami nem csak a testet, hanem az értelmet is markában tartja. Az ilyen rabszolgaság sokkal gonoszabb és halálosabb, mint amilyen a Római Birodalomban volt. Sok ezren készek bármilyen áldozatot hozni az idegen ideológiákért, és bármilyen néven lehet ezeket nevezni. Azt a kiváltságot kaptam, hogy beszélhettem egyetemi hallgatók egy csoportjának. Ezek a fiatal emberek, akik politikai gazdaságtan tanultak, az Úrhoz fordultak. Volt egy idő, amikor rabszolgái voltak egy különös politikai gazdasági rendszernek, de most már megszabadultak tőle. Egy fiatal ember mondta: valamikor úgy gondoltam, hogy manipulálhatjuk a gazdasági életet, és hogy mindenkit virágzóvá és boldoggá tehetünk. Látom már, hogy csak Krisztus képes elhozni ezt a társadalmat. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell érte fáradoznunk, de azt jelenti, hogy célunk korlátozott, és csak Krisztus érheti el. Mi törheti le az ember bilincseit? Csak Krisztus evangéliumának hatalma. Ő szabaddá tesz minket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangéliuma, 8. rész, 36. vers. Krisztus ajánlja a szabadságot. Gondoljunk azokra az ezrekre, akik a kábítószer és az alkohol rabságában sínlődnek. Minden oldalon vannak rabszolgaságban emberek. Krisztus rabszolgáivá kell lennünk, és senki másnak nem szabad rabjaivá válnunk. Tarzuszi Saul egy ideológiának volt a rabszolgája. Farizeus volt. Amikor Krisztushoz jött, megszabadult. Azonban azonnal átadta magát egy új gazdának, és ezt mondta: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Jézus Krisztus rabszolgájává kellett lennie. Az Úr fölemelte a munkavállalót egy magas pozícióba, mint megbecsült munkást. Ez nem tűri meg a különbséget a munkapadnál, vagy az árokban, vagy az irodában, vagy a bányában a föld mélyében, vagy a farmon a föld tetején dolgozó munkások között. A Isten gyermeke elmondhatja: az Úr Jézus Krisztus szolgálom. William Carey Schuster volt, aki elment külmisszionáriusnak. Valaki megkérdezte tőle: mi a foglalkozása, hogy ezzel megalázza, mert nem volt felavatott lelkipásztor? Éri ezt válaszolta: foglalkozásom az Úr szolgálata, kenyérkereseti foglalkozásom pedig cipőjavítás. Krisztus szolgája volt. Bár csak ilyen munkások lennének ma, akkor megváltozna a munkaerő frontja. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Efézusi levél, 6. rész, 9. vers. Ez valamit mond a gazdának is. A munkáltató Krisztus előtt csak egy másik ember. Isten nem személyválogató. Amit mondott a munkaerőnek, az rá is alkalmazható. Ugyanolyan kategóriában van, mert neki is van gazdája, és ő Krisztus. Ez a tőke és a munkaerő kapcsolata Krisztusban. A felelősség kölcsönös. Nem élhetnek vissza hatalmukkal. Nem szabad őket fenyegetni. Krisztus jelenlétében a gazda és a rabszolga ugyanazon az alapon áll. Testvérek Krisztusban. Nagyon gyakorlati bemutatását látjuk ennek a Filemoni levélben. Filemon rabszolgatartónak volt egy Onézimosz nevű rabszolgája. Onézimosz elfutott gazdájától, és a korabeli törvények szerint gazdája meg is ölhette volna. Pál azonban visszaküldte Onézimoszt gazdájához a Filemoni levéllel együtt. Pál ezt írta: hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Filemoni levél, 15. és 16. vers. Ne mondd nekem, hogy a kereszténység nem gyakorlatias. Nagyon is gyakorlatias és beválik. Egy nagy kínai keresztjén, aki az Egyesült Államokban járt egyetemre, nagyon jól ismerte Amerikát, és ezt mondta: a probléma az amerikai kereszténységben nem az, hogy megméretett és híjával találtatott, a probléma odaát az, hogy sohasem méretett meg. Ez még mindig probléma, és ezt az ólomkeretes ablaküvegek mögött őrizzük. Barátom, ha a kereszténység nem megy ki a templomból, és nem lép le a világi életbe, akkor valami baj van vele. Beválik, ha megvizsgálják. Beválik ebben a tőke-munkaerő kapcsolatban. Amikor mind a tőke, mind a munkaerő hívő, akkor testvérek. Most érkezünk a fejezet témájához, ami Jézus Krisztus jó vitézének tekinti az egyházat. Már láttuk őt ebben a kapcsolatában. Isten vele az otthonban kezdi. Aztán Istennek van mondani valója, amint kimegy a világba, ahol vagy munkavállaló, vagy munkáltató, és vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon áll, és mint Isten gyermeke, hozzájárul a mai társadalom jólétéhez. Valamelyik oldalon termelőnek kell lennie. Most megismerjük a katona ellenségét. Harc folyik a hívő életben. Az egyik kérdés, amit általánosságban félreértenek ma, hogy Isten gyermeke csatában van, és a csatát lelki területen kell vívnia. Ha mindennapi élet területén nem követjük hűségesen a kötelezettségeket, akkor nem vívhatunk nagy győzelmet a keresztény teljesítmények magasztosabb világában sem. Elég jól ismerjük, hogy én fundamentalista álláspontot képviselek, premillenista, pretribulációs és korszakos álláspontot vallok hitnézetemben. Egy kicsit belefáradtam már és beleuntam azokba, akik annyira görcsösen ragaszkodnak ugyanezekhez a nézetekhez, de életüket nagyon gondatlanul élik, ami nem felel meg e magasztos álláspontnak. A mennyeiek világában ülünk. Milyen csodás ez! Barátom, e földön járunk, ezen a sáros földön, és teológiánk bőrcipőben jár. Ha nem olyan életet élünk, ami tetszik Krisztusnak, akkor elpocsékoljuk időnket a konferenciákon és a bibliai osztályokban. Gyakran a keresztény körökben is látjuk a keserűség, a méreg, a gyűlölet bemutatását, ami nagyon sérti Krisztus ügyét. Miért van az, hogy olyan magasztos a tanításunk, és olyan alantas az életünk? Túl sokan fundamentalisták a fejükben, de liberálisok a lábukban. Nagy veszély van abban a gondolkodásban, hogy nekünk csak fejismeretre és szókincsre van szükségünk, hogy világosan és folyékonyan ismertethessük álláspontunkat, de felelőtlen keresztény életet élünk. Aki ezt cselekszi, az félreérti, hogy hol vívjuk csatánkat. Nem gondolom, hogy az ördög az éjszakai klubokra, vagy az alvilágra, vagy a maffiára, vagy a diszkóra összpontosítja figyelmét. Azt hiszem, az egyházat a vasárnap délelőttöt teszi támadásainak célpontjává. A lelki téren csatázik, és túl sok alvó keresztény úgy látszik, egyáltalán nincs tudatában ennek. Túl sok keresztény azzal törődik, hogy be kellene csukni a kocsmákat, miközben a szájukat kellene becsukniuk, hogy ne pletykázzanak és ne kritizáljanak másokat. Az ördög olyan területen dolgozik, ahol a legkevésbé gyanakszunk rá. Nem megy ki szombat éjszaka a városba. Korán lefekszik, hogy korán fölkelhessen, és elmenjen vasárnap reggel a templomba. A lelki harcot ott vívja, ahol Isten igéjét hirdetik, ahol az egyház kiáll Isten igéje mellett. Ez az a hely, amit az ördög tönkre akar tenni, és ez a lelki hadszíntér. Valamikor a legbeszélyesebb hely az egyház vasárnap délelőtti összejövetele. Hol volt a legbeszélyesebb hely Jeruzsálemben azon az éjszakán, amikor Jézust letartóztatták? Vajon a farizeusok körében? Vagy az alvilági csoportokban? Nem. A legbeszélyesebb hely azon az éjszakán a felső szoba volt Jézussal. Tudod-e, hogy miért? Ott volt az ördög is azon az éjjelen. Azt olvassuk, hogy belépett Júdás Iskáriótesbe, hogy elárulja az urat. Az ördög jelen volt. Azt hiszem, Júdás Iskáriótes és Simon Péter bizonyítaná ezt a tényt, a legbeszélyesebb hely volt azon az éjszakán Jeruzsálemben. El kell ismernünk, hogy hol folyik a harc. Talán emlékszel rá, hogy az Efézusi levél tanulmányozásának az elején ezt a könyvet összehasonlítottam Józsué könyvével. Ami Józsué könyve az Ószövetségben, az az Efézusi levél az Újszövetségben. Józsué Izrael gyermekeit átvezette a Jordán folyón Kánaán országába, és ott ellenségekkel találkoztak az országban. Harcokat kellett vívniuk, és győzelmeket elérniük. A Jordán folyó nem a mi halálunk képe, és nem az ígéret földje, nem a mennyország képe. Ha énekelni akarod, hogy ott a folyónak túloldalán, énekelheted, de ez nem a mi halálunkról beszél. Ez valójában Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról szól, és mi azért mehetünk át a Jordánon, mert Krisztus meghalt és feltámadt, és így eljutunk e világ pusztaságából Kánaánba. Isten gyermekének ma Kánaánban kell élnie. Emlékezz rá, hogy Kánaán nem a mennyországot képviseli. Nem képviselheti, mert ellenségek vannak Kánaánban, és csatákat kell megvívni. Mint hívők, katonai szolgálatban állunk. Az ellenség katonája bemutatkozik, és a csata előttünk áll. Amikor Józsué belépett az ígéret földjére, akkor három ellenséggel találkozott. Először ott volt Jerikó városa, amint elállta útjukat. Jerikó képviseli a mai világot. Ami Jerikó volt Józsuénak, az a világ a kereszténynek. Józsuénak körül kellett kerülnie a várost, és nem volt szabad harcolnia ellene. Mi nem győzhetjük le a világot azzal, hogy harcolunk a világgal. Nagy tévedés, ha ezt a módszert próbáljuk. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? János első levele, 5. rész, 4. és 5. vers. Csak úgy győzhetjük le a világot, ha hiszünk és bízunk Istenben. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. János első levele, 2. rész, 15. vers. A világban levők elmúlnak, és Isten gyermeke nem szereti a mulandókat. Nekünk a földi élet kánaáni élményeket nyújt. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy a mennyeiek világát látom magam előtt akkor is, amikor e földi életúton haladok, és a te vezetésed szerint egyre jobban megközelíthetem mennyei célomat. Légy segítségül, hogy a keskeny útról soha le ne térjek, hanem elérjem hitem célját, lelkem üdvösségét. Ámen.